60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Ferenc pápa halála miatt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására is későbbi alkalommal kerül sor. Rádiónkban Pétemesi József atya Liliommal és vérrel című életrajzi könyvéből elevenítjük fel Bódi Mária Magdolna életét, alakját. A műsort a Veszprémi érsekség készítette, szerkesztette és felolvassa Kis Dávid.
Az erkölcsi értékek iránt teljesen érzéketlen katonai befolyásnak lett az eredménye, hogy vidékenként önkéntes munkatáborokba hívták a lányokat. Az egyik ilyen tábort a fűzfői gyár mellett létesítették. Jellemző, hogy a lányokat nem a kerítéssel körülzárt gyártelep védelmébe helyezték, hanem a gyárkerítésen kívüli barakokba zsúfolták őket kaszárnyai módon. Közvetlen szomszédságukban katonák voltak hasonló körülmények között. A bakák persze teljesen szabadon járhattak ki be hozzájuk. István atyával együtt nagyon el voltunk keseredve, mert a lányok védelmében semmit sem tudtunk tenni, mondja el József atya. Mi papok nem látogathattuk meg őket. Ez kellett volna még az egyház ellenes propagandának. A fűzfői gyártelep elkülönült a polgári közigazgatástól, katonai parancsnokság alatt állt. Plébánosom István atya nagyon erélyesen tiltakozott a lányokat megszégyenítő körülmények miatt. Ekkor cinikus feleletet kapott a parancsnoktól, aki később mégis jobb belátásra tért. Gondozónőket rendeltek a lányok mellé, akik némileg a tisztesség keretei közé próbálták terelni a külső rendet. Azt már nem tudták megakadályozni, hogy aki közülük akar, kint ne maradjon éjszakára. Mindketten elhatároztuk, hogy Magdi segítségét fogjuk kérni a lányok érdekében. Gondoltunk volna még, folytatja József atya, István atyával a többi kongreganista lány segítségére is. Többen egyesült erővel jobb eredményt lehetett volna elérni. Egyedül Magdi vállalhatta volna ezt a nagyon is kényes, lelkipásztori munkát. A többieknek, többnyire diáklányok és tisztviselők voltak, egyenesen botrány lett volna ezekkel a rossz hírű, munkaszolgálatos lányokkal barátságot kötni. Magdinak munkáslány létére kevésbé volt feltűnő, ha szóba állt és barátkozott velük. Nagyon ügyesen először a munkatermekben kereste a kapcsolatot velük, aztán felkereste őket barakjukban. Így össze tudott gyűjteni közülük mintegy 30 leányt, akik jó szándékúak és jobb érzésűek voltak. Közülük többet valóban a haza szeretet vezetett ide, de rájöttek, hogy lelketlenül félrevezették őket. Visszaút azonban nem volt. Összehívta őket a plébánia egyesületi nagytermében. Előzőleg megkért, hogy foglalkozzam az együttessel. A nagy terem egyik oldalon a káplán szoba előteréből és lépcsőházából nyílott, a másik oldalon a plébáni alak előterére. Nagyságát 10x5 méterre lehet becsülni. Asztalok, székek voltak benne. Arról, hogy mi legyen a hitbeli vagy világnézeti téma, amiről beszélek a lányoknak, azt előzőleg Magdi ajánlotta. Készséggel elfogadtam indítványait. A gyűlést ő kezdte meg. Előadásom végeztével visszamentem szobámba. Ekkor kezdődött azonban az igazi megvitatása a témának. Magdi vezette a megbeszélést, és alkalomattán beszámolt róla. Társasjáték, móka, ének fejezte be a gyűlést. Magdi hazakísérte őket. Gyakran sétált a munkaszolgálatos lányokkal kettesben, hármasban. Így betekintést nyert lelkük mélyére. Lassan rávette őket, hogy ismét járjanak templomba. A következő lépés egy jó Szent Jónás előkészítése volt. Ezután következett a nagy kilenced megkezdése. Magdi vállalta, hogy minden reggel 5 óra előtt litérről jövet felkelti őket, mondja el József atya. Magam pedig reggelente 5 órától már vártam a templomban a gyóntatószékben. A délelőtti műszak előtt Magdival együtt áldoztak. Mintegy 26 leányt sikerült így a 80 közül az üléstől nem csak megmenteni, hanem, ahogyan említettem, buzgó keresztények is lettek. Többen maradtak persze, akik a felébresztett lelkiismeretükkel ellentétes irányba mozdultak meg. Ellenszemvel nézték Magdi munkáját, tiltakoztak látogatásai ellen. Magdi Isten ügyéért szívesen nyelt megjegyzéseket, de ha célszerű volt valakit elhallgattatni, megvolt hozzá a kellő szókészsége. Így történt az egyik első pénteki ébresztésnél is. Éppen a fő éjszakázó méltatlankodott. Mit zavar bennünket? Nem hagy másokat aludni? Pedig őt nem keltette senki. Magdi ekkor nyugodtan az elevenére tapintott. Miért? Talán maga nem zavarta a többit alvásukban, amikor éjjel jött haza a bakáktól? Erre a hölgy elhallgatott, Magdi lányai kuncogtak. Persze a Krisztus ügyének megnyert lányok sem lettek egyszerre szentek, mint ahogy senki sem. Visszaestek régi hibáikba, ezekről Magdi őszintén beszámolt nekem, mint lelki atyának. Egyszer szomorúan említette, hogy az egyik lányát karonfogva látta egy úrral, amikor munkájából ment haza a késő esti órákban. Nagyon rosszul esett neki, mert előző nap éppen ezzel a lánnyal beszélgetett. Ugye Magdi most már elhiszi nekem, hogy a leányok nagyon álhatatlanok, alig érdemes foglalkozni velük. Hiszen éppen azért kell velük törődni, felelte rögtön, mert olyan gyöngék és annyira rájuk fér. Törődött is velük csüggedés nélkül tovább. Magdi foglalkozása a munkaszolgálatos lányokkal vihart kavart. Kissé megdöbbenve jelentette is azonnal. Atya, baj van, kihallgatásra akarnak engem vinni. A katolikusokkal szemben nagyon barátságtalanul viselkedő református gyárigazgatónak rossz indulattal jelentették, hogy Bódi Magda a hadiüzem területén engedély nélkül ifjúsági egyesületet szervez. Egyszerű megoldás ilyenkor a szervezőt előállítani és letiltani. Egy hadiüzemi gyárigazgató nagy úr volt ebben az időben. Magdi mindenre el volt számva, de azért kedélyesen latolgatta. Nem félek a János bácsitól. Ha becsukat, becsukat. Mit tehetnek velem? A legtöbb, hogy kitiltanak a gyártelepről. Ekkor mosolyogva hozzátette. Ha kidobnak az ajtón, bemászom az ablakon. Erre azonban nem került sor. A gyárigazgatónak ugyanis nagyon rangon aluli volt tárgyalni egy munkáslánnyal. Szerinte egy munkáslányon nem múlhat semmi. Ezért a szervezés vélt szellemi vezetőjét tiltották le, aki egy buzgó tisztviselő hithű felesége volt. Beszámolt erről István atyának, mint plébánosának. Ezzel az ügy elaludt. Annál is inkább, mert a munkaszolgálatos lányok táborát 1944. novemberében felszámolták. A leányok elmentek haza. Magdi felkészült a munkaszolgálatos lányok táborának felszámolására is. Ezért az itt kifejtett munkával párhuzamosan tapogatózott, hol volna alkalmas talaj egy maradandó dolgozó lányok egyesület alapítására. Kézenfekvő gondolat volt a litéri leányi fiúság összehozása. Itt lakott és itt épült fel a fűzfői gyár több száz lakót befogadó munkástelepe is. Csak hogy idegen volt még. Bódiék 1944 év áprilisában kerültek ide lakni, meséli el József atya. Magam ugyanez év június 1-től lettem káplán a fűzfőgyártelepi plébánián. Amikor Takács Károly plébánosom az egyik vasárnapi szentmise előtt litéren bemutatta nekem Magdit, mint munkatársat, még ugyancsak ismeretlen lelkipásztori területen álltunk. Az egyik későbbi dolgozó lányokos lánya így emlékszik vissza az első találkozásra. Magdát már ismertem látásból a dolgozó lányok megalakulása előtt is. Azt tetszett benne, hogy mindig ránk mosolygott, bár nem ismert még bennünket. Még nem is köszöntöttük egymást. Elment kerékpárjával mellettünk, mi is ránéztünk, ő is ránk nézett, és csak mosolygott. A mosolya fogott meg bennünket. Egy alkalommal eljött hozzánk, folytatja a kislány, bemutatkozott és elmondta, milyen egyesületet szeretne alapítani. Meghívott. Így járta végig a lányos házakat. Némi nehézség is mutatkozott abban, hogy Levente lányok is voltak a faluban. Ebben az időben már csak a katonai szempont volt irányadó. A cserkészeket is a Levente katonai intézményébe sorolták, a Honvéd cserkész nevet kapták. Ilyen körülmények között politikailag sem volt veszélytelen, nem hazafias, hanem csak vallásos ifjúsági egyesületet szervezni. A Levente csak a testtel törődik, magyarázta Magdi az egyik fő leventéző kislánynak. A dolgozó lányok pedig elsősorban a lélekkel. Úgy gondozzuk a testünket, mintha örökké a földön élne, pedig a testünk elporlad, lelkünk visz minket az örök életre. Mi a jó Istennel dolgozunk. Nem is várunk az embertől köszönetet. Valamikor ősszel összehívta Magdi a jelentkezőket az alakuló gyűlésre, mondta el egy volt dolgozó lányokos kislány. Mintegy 14 lány jöhetett össze, Jézus szívébe és a szűzanyának oltalmába ajánlotta az egyesületet. Megnyitó beszédében így szólt Magdi társaihoz. Megkezdjük az egyesületi életet Jézusért. Dolgozni fogunk Jézusért. Szeretni fogjuk egymást Jézusért. Nem volt könnyű feladat összetartani az egyesületet a háború utolsó évében. A litéri katolikus iskolát is lefoglalta a katonaság. A lakások zsúfolva voltak az állandó beszállásolások miatt. Magdi a leányokat saját otthonába, vagy az iskola kápolna meghagyott sekrestjéjébe, esetleg egy-egy üres raktárhelyiségbe hívta el. Mindennek ő járt utána. A gyűlések, mivel kevesen voltak, inkább megbeszélések voltak. Hiányzott a tömeghatás lelkesítő ereje, de annál több volt az életközelség, a kedves bensőségesség juthatott előtérbe. Magdi vitte a hangot. Közbeszóltak természetesen a többiek is kérdéseikkel, megjegyzéseikkel. Magdi a világnézeti alapokat erősítette bennük. Igen szépen, kedvesen tudod beszélni Istenről, Jézus Krisztusról, mondják el az akkori lányok. Kitért az öltözködésre, a szépítőszerek használatára. Olyan ruhába öltözzünk, amely ízléses, de mindent takar. Aki kipirosított körmökkel fogja kisbabáját, olyan, mintha vadállat kaparintotta volna karmai közé szegénykét. Nem szebbek-e ezek a ti körmeitek, mint azok a vadállatkarmok? Tartotta a lányok elé Magdi a saját ujjait. Más alkalommal a leányok helyes viselkedését tárgyalták meg a fiúkkal kapcsolatban. Első csókotokat a vőlegényeteknek adjátok, volt komoly intése. Közben énekelgettek egy-egy vidámat, szomorút, vagy éppen szent éneket. Szép hangjának jó hasznát vette. A lányok, különösen a fiatalabbak, már előre várták az összejövetelek napját, annyira jól érezték magukat vele. Sok vidám élmény forrasztotta egybe egyesületüket, erősebben, mint bármiféle egyesületi székház vagy műsoros est. Magdival élvezett volt együtt dolgozni, aranyos kedélye sohasem hagyta el. Magdi huncutságból úgy tudta az igazat is megmondani, hogy mások meghökkentek. Képzeljétek, megbotránkoztattam a halottakat. Hogyan? Kérdezték kíváncsian. Hát úgy, hogy napozni akartam, de mivel strandra nem megyek, kimentem a temető melletti gyepre. Ott legfeljebb a halottak botránkozhattak rajtam. Ehhez tudni kell, hogy a litéri temető távolabb van a falutól, és ha valaki közeledik, messziről észre lehet venni. Magdi sokat beszélt a leányoknak a szűzanyáról. Mint leányeszményt állította eléjük. Ajánlotta, hogy minden imádságukban kérjék segítőjüknek. Megtanította rózsafűzérre azokat, akik még nem tudták. Rendszerint ő ajándékozta ilyenkor a szentolvasót. Legmélyebb hatást akkor gyakorolt a leányaira, amikor elment velük kettesben sétálni. Feltárták előtte szívük legmélyebb titkait is. Gátlás nélkül evezhetett ilyenkor a lélek mélységeire velük. Sokaknál eleinte a legelemibb vallási kötelességek teljesítéséről lehetett csak szó. Ezeken sok türelemmel jutott túl, s utána a komolyabb követelmények is jöhettek. Az apostolkodás koronája az volt, amikor egy-egy lánya egy jól előkészített szent gyónás után már önállóan folytatta a lelki életét. A lányok belső bizalmát bírta, emlékezik Magdira József atya. Szívügyeikkel is hozzámentek, és ezzel igen megkönnyítette lelkipásztori munkánkat. Nekünk már csak gyóntatni kellett. Az állandó kegyelmi élet megőrzésének és a benne való növekedésnek titka a gyakori szent gyónás. Magdi ezt nagyon jól tudta, ezért két hetenként elvégezte azokat. Példájával még többet ért el, mint szavaival. Rábeszélésére megígérte, mondja el az egyik lánya, hogy 3 év kihagyás után ismét elmegyek gyónni. Amikor viszont tetre került volna a sor, még misére sem mertem elmenni. Azt mondtam, hogy elaludtam. A következő héten ez megismétlődött, ekkor azután felkeresett. Nem tudom elfelejteni szomorú tekintetét. Bevallottam, hogy nem merek gyónni. Ő így szólt. Menjünk el sétálni. Mentünk, majd elkezdett beszélni. Volt egy leány, aki nagyon szerette az Úr Jézust. Gyakran felkereste őt. Magához vette az oltári szentségben, de nem akart üres kézzel elébe kerülni, ezért vitt neki önmegtagadásokat, jó cselekedeteket és lelkeket is. Egyszer az Úr Jézus egy lelket bízott rá, hogy vezesse őt hozzá. A feladat már-már sikerülni látszott, mert megígérte, hogy elmegy vele az Úr asztalához. Amint ott térdelt a templomban az a leány, és várt arra a lélekre, szíve örömében így beszélt. Uram, ma eljön hozzád, akit rám bíztál. De az a kislány csak késett, pedig mennyire várta. Még akkor is az ajtóra nézett, mikor már áldozásra csengettek. De az csak nem jött. Aznap az a kislány nem tudott semmit sem adni az Úr Jézusnak. Ekkor értettem meg, hogy rólam van szó. Sírva fakadtam, és megígértem, hogy elmegyek akár a gyártelepi templomba is, csak több szomorúságot ne okozzak neki. Néhány nap múlva ismét volt miselitéren. Ez jó alkalomnak ígérkezett. Eljött értem, erősített. A gyónás meg fog vigasztalni téged. Amikor a sekrestye ajtóhoz értünk, megszorított a kezemet. Menj csak be, addig is imádkozom érted idekint. Együtt mentünk az oltárhoz áldozni. Olyan boldog volt. Utána letérdeltünk, ránéztem az arcára, olyan buzgón imádkozott. Éreztem, most értem szól az Úr Jézushoz. Más alkalommal vigasztalta a csüggedőt. Talán kevésszer gondoltál az Úr Jézusra, azért ért kudarc. Ha egyedül vagyunk, olyanok leszünk, mint a porszem, amelyet elkap a legkisebb szél is. De ha a jó Isten kezébe rejtjük magunkat, nincs az az orkán, amely elragadni tudna bennünket. Bíztatta lányait, hogy bánatukkal menjenek az oltári szentség elé. Levert én is vagyok néha, mondta. Akkor bemegyek a templomba, és elmondok neki mindent, attól megvigasztalódom.
Kedves hallgatóink, részleteket hallottak Pétemesi József Liliommal és vérrel című könyvéből. A műsort a Veszprémi Egyházmegye készítette, szerkesztette és felolvasta Kis Dávid.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent József adjon nagy ölelést a mi drága Ferenc pápánknak, fogalmazott Fernández bíboros homíliájában május 1-én, a 9 napos gyászidőszak 6. napján. A bíborosok közös szentmisét mutattak be Ferenc pápáért a Szent Péter Bazilikában. A mise főcelebránsa Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium korábbi prefektusa elmondta. Ezen a húsvéton Krisztus azt mondja nekünk, minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. Az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek. Milyen mérhetetlenül édes szavak ezek. Ferenc pápa Krisztusé hozzátartozik, és most, hogy elhagyta ezt a földet, teljesen Krisztusé. Az Úr Jorge Bergoglio-t a keresztségtől fogva, s egész létezése alatt maga mellé vette. Ő Krisztusé, aki az élet teljességét ígérte meg neki. Fogalmazott Fernández bíboros homíliájában. Hozzátette. Végül hadd idézzem fel Ferenc pápa szeretetét Szent József iránt. az erős és alázatos munkás iránt, a kicsiny, elfeledett falu ácsmestere iránt, aki munkájával gondoskodott Máriáról és Jézusról. Arra is emlékezzünk, hogy amikor Ferenc pápának volt valami nagyobb problémája, akkor egy kérést tartalmazó papírlapot tett Szent József szobra alá. Kérjük hát Szent Józsefet, hogy a mennyben adjon egy nagy ölelést a mi drága Ferenc pápánknak. Ideje, hogy a magyarok fölébredjenek és lássák, hogy van egy brüsszeli központú nemzetközi erő, egy nagy háborús hálózat, amely azon dolgozik, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely végrehajtja, amit Brüsszelből kérnek, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor arról beszélt, az Európai Néppárt vezetője Brüsszelben megmondta, hogy mostani kormány helyett egy Tisza párt által vezetett báb kormányt akar. Ne engedjük át a hazánkat Brüsszelnek, ne legyünk brüsszeli gyarmat, hangoztatta. Arra figyelmeztetett, hogy ennek súlyos következményei lesznek gazdaságilag. Álláspontja szerint, ha lesz egy báb kormány, amit Brüsszelből rángatnak, akkor annak első dolga lesz, hogy megszünteti a rezsivédelmi rendszert, valamint eltörölni a multik megadóztatását, és a genderaktivistákat be fogja engedni az iskolákba, hangsúlyozta. A magyarok a jövő évi választásokon eldönthetik, hogy brüsszeli bábkormányt akarnak-e, vagy egy nemzeti kormányt. Nem akarok feladni egyetlen célt sem, amit 2025-re kitűztünk. Ezért van az, hogy ha bár tudatában voltunk a várható növekedési adatnak, a parlamentben mégis elfogadtuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját, közölte a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy miért maradt el a vártól a magyar gazdaság teljesítménye az első negyed évben, elmondta. Az egész európai gazdaság stagnál, és mi az uniós tagságunk miatt ennek a gazdaságnak vagyunk a része. Hozzátette azonban, noha a háború miatt, az Ukrajnába küldött pénz miatt, ami hiányzik az európai gazdaságból, gyengén teljesít az európai gazdaság, mégsem szabad elkezdeni azt magyarázni, hogy a gazdasági adatok rajtunk kívül eső okból következtek be. Világviszonylatban is eredményes a magyar szakképzés, amely szakmát, hivatást, érettségit és karrier lehetőséget ad. Hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában, hozzátette, a megújított magyar szakképzés világhírű. Kiemelte, a magyar indulók a fiatal szakemberek nemzetközi versenyén a legutóbbi EB-n ezüstérmesek lettek, a múlt évi VB-n pedig a 10. helyet hozták el. Hankó Balázs elmondta, a Hungexpón megrendezett szakmasztár fesztiválon nagyon sok fiatal vett részt, ami azt mutatja, hogy a szakképzés lehetősége egyre ismertebb és népszerűbb. A 8. osztály után 10-ből 6-an választják a szakképzést. Cél, hogy ez az arány 2030-ra 7-re növekedjen, tette hozzá. Az ukrán-magyar határszakaszon 5261-en léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 58 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A kevés gomoly és fátyol felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz, a déli délnyugati szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul, késő este 14-20 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 00011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban az Isten irgalmasságról a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás, hogyha beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Húsvét után, második vasárnap ünnepeljük szerte a katolikus világban az isteni irgalmasság vasárnapját. Pár éve már beépült vallásgyakorlatunkba, ismerjük, talán szinte mindenki a templomba járók közül, kicsi és nagy egyaránt. Mégis nem biztos, hogy mindannyian teljesen tisztában vagyunk azzal, mi is van ennek az ünnepnek a hátterében, honnan, ki által ismerjük ezt a kinyilatkoztatást, és milyen ígéreteket kapcsolt a mi Urunk Jézus Krisztus mindazoknak az imádságához, akik tisztelik és ápolják az Isten irgalmasság kultuszát. Ezért mai adásunkat Szent Faustina nővér alakjának és az Isten irgalmasság üzenetének szeretnénk szentelni. Mai beszélgető társaim Capák Attila és Takács Máté, a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai. Kezdjük talán azzal, hogy Szent Faustina nővér életét megismertetjük a tisztelt rádióhallgatókkal.
1905-ben született a Lodzs melletti Glogoviec faluban Stanislav Kovalski és felesége Marianna 10 gyermekes családjának harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve az ima szeretete, a szorgalom, az engedelmesség és az emberi nyomor iránt érzett érzékenység jellemezte. Iskolába gyakorlatilag alig 3 évet járt. 10 éves lányként elhagyta az otthonát és gazdag családokhoz ment szolgáló leánynak. 20 éves volt, amikor belépett az irgalmasság anyja nővéreinek kongregációjába, amelyben Mária Faustina nővérként 13 évet élt le szakács, kertész és portás munkakörben tevékenykedve. Élete, amely látszólag nagyon egyszerű, egyhangú és szürke, az Istennel való rendkívül bensőséges egységet takarta. Gyermekkorától fogva szeretett volna nagy szent lenni, és következetesen törekedett is erre együttműködve Jézussal az elveszett lelkek megmentésében. Egész életét felajánlott áldozatként a bűnösökért. Szerzetesi életének éveit ezért a sok szenvedés és a rendkívül mélységes misztikum jellemezte.
Valószínűleg az imádságos lelkületét és a misztikai iránti vonzódását még édesapjától kaphatta, aki nagyon imádságos ember volt. Följegyezték róla, hogy már hajnalban elmondta a szeplőtelen fogantatás kis zsolozsmáját, majd nagybőtben Jeremiás síralmait. Felesége hiába kért, hogy ne zavarja az alvó gyermeket, neki azt mondta, hogy asszony, az Isten jön először, jó példát kell adni a kicsinyeknek. Talán ennek köszönhető, hogy Helén, hiszen ennek keresztelték Faustinát, már 7 éves korában érezte a hívást a szerzetesi életre. Aztán, amint hallottuk, nem sokat járt iskolába, a család szegénysége miatt inkább az állatokat kellett őriznie, viszont annál többet imádkozott. Anyja szintén nem tartotta jónak, hogy még éjszaka is imádkozik, és azt mondta gyermekének, kicsikém, az agyadra megy a sok imádkozás. Ezután jelentette be szüleinek, hogy apáca szeretne lenni, erről már mindketten, mármint a szülők mindketten hallani sem akartak. 18 éves volt, amikor egy táncmulatság közben megjelent neki Jézus, és ezt kérdezte tőle. Meddig fogok még szenvedni miattad, és te meddig vezetsz még félre engem? Ez olyan megdöbbentő hatással volt rá, ez a Jézusi jelenés, és annyira szíven ütötték ezek a szavak, hogy valóban otthagyta a táncot, elment a templomba, és az oltári szentség előtt leborulva megkérdezte Jézust, hogy mit kell tennie. Aztán azokat a szavakat hallotta, azonnal utaz Varsóba, ott fogsz belépni egy zárdába. És csak később mondta el ezt a történetet a nővér társainak Varsóban, és a szüzanyát kérte, hogy vezesse őt és irányítsa az életét.
Szent Faustin a nővér több kolostornál is megpróbálkozott, hogy felvételt nyerjen, de egyikben sem sikerült. Végül az irgalmasság anyja nővéreinek kongregációját kereste ugye fel. A főnöknő azt kérte tőle, hogy egy évig dolgozzon előtte. Háztartási alkalmazott volt, majd egy év múlva ismét jelentkezett a kolostorba. 1925. augusztus 1-én angyalos boldogasszony ünnepének vigíliáján lépte át a kolostor küszöbét Varsóban. Erről a naplójában így nyilatkozik. Határtalanul boldognak éreztem magam. Az volt a benyomásom, mintha a paradicsomi életbe léptem volna be. Helén ekkor volt 20 éves. A gondviselés akarta, hogy éppen az irgalmasság anyjának Máriának oltalma alatt élje le rövid földi életének utolsó 13 évét. Ő, akit Isten az irgalmasság üzenetének hirdetésére választott ki. A beöltözéskor az oltári szentségről nevezett Mária Faustina nevet kapta, mint ezt már említettük korábban is. 1933. június elején tett örökfogadalmat, ugye a szokásos a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. Isten mindig az alázatosokat, a kicsinyeket és az egyszerűeket választja ki, erre már több példát is találunk. Pont ilyen gyakorlatilag Faustina nővér példája is. Hiszen Jézus pont ő hozzá, ehhez az egyszerű kislányhoz intézte ezen szavait. Ószövetségi népemhez prófétákat küldtem villámokkal és mennydörgésekkel. Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani.
Ahogy ezt már megtudtuk, a kongregáció több házában is dolgozott, volt szakács, kertész és portás is. Több kórházban kezelték betegségét, mert tuberkulózis támadta meg belső szerveit. Megdöbbentő szavakkal írja le naplójában testi-lelki szenvedéseit és azokat a megaláztatásokat, amelyeket el kellett viselnie. 1936. májusában Krakkóba utazott és haláláig ott élt. Fizikailag egészen legyengülve, de lelkiekben teljesen éretten, Istennel való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg. 1938. október 5-én érte a halál, alig 33 éves korában. Testét a krakói kolostori temető sírboltjában helyezték el, majd hamvait 1966-ban a boldoggáváltási per folyamán átvitték a kolostor kápolnájába. Erekét most is ott őrzik.
Egy külső szemlélő számára semmi sem árulkodhatott belső életének rendkívüli gazdagságáról, Istennel való egyesültségéről. Buzgón teljesítette a kötelességeit, hűségesen követte rendje szabályait a regulát, áltatos volt, hallgatag, derűs, tele jóindulatú és önzetlen fele baráti szeretettel. Ezekben a vonásaiban amúgy szerintem nagyon hasonlított Jézusra, mert az evangéliumok őt is ilyen embernek mutatják be. Egész életében következetesen törekedett az Istennel való mind bensőségesebb egyesülésre. Jézusom, te tudod, írja naplójában, hogy egészen fiatal éveimtől kezdve nagy szent akartam lenni. Olyan bensőségesen akartalak szeretni, ahogy eddig egy lélek sem szeretett téged. Ugyanakkor nagy áldozatokat vállalva igyekezett együttműködni Jézussal, hogy minél több lelket megmentsen.
Ebből a pár felvázolt tényből és napló feljegyzéseiből is látható, milyen szent életű személy volt Faustina nővér. Még a 20. században Anyaszentegyházunk el is ismerte ezt az életszentséget nyilvános formában. Hogyan és miképpen történt ez?
A Szent Péter téren II. János Pál pápa 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján a boldogok sorába emelte. A Szent Atya az általános audencián másnap így nyilatkozott. Isten megszólított bennünket, boldog Faustina Kowalska nővér lelki gazdagságán keresztül. Ő adta át a világnak az isteni irgalmasság nagy üzenetét, és arra biztat minket, hogy teljesen hagyatkozzunk rá a Teremtőre. Isten különös kegyelmet adott neki, hogy megtapasztalja az ő irgalmát, misztikus élmények és a kontemplatív ima rendkívüli adományán keresztül. Boldog Faustina nővér, köszönöm neked, hogy újra felidézted a világnak az isteni irgalmasság nagy titkát. Ezt a megrázó misztériumot, az atya kimondhatatlan titkát, amelyre oly nagy szüksége van ma az embereknek és az egész világnak. És szintén II. János Pál pápa avatta őt szentté 2000. április 30-án, ugyancsak húsvét második vasárnapján.
Szinte villámgyorsan elterjedt a világon boldoggá és szentté avatása után Faustina nővér üzenete, az Isten irgalmasság üzenete, amelyet mi úrunk Jézus Krisztustól kapott. Vajon miben állt Faustina nővér küldetésének a lényege, hogyan összegezhetnénk?
Hogyha pontokra szedve szeretnénk ezt ismertetni, ugye minden nagyobb teljességben és átfogó képként, akkor talán így lehetne ezt összegezni. Szent Faustina nővér küldetésének lényege gyakorlatilag az, hogy újra felidézze a Szentírásban kinyilatkoztatott igazságot, ugye Isten irgalmas szeretete kapcsán, és hogy ez minden emberre érvényes, még a legnagyobb bűnösökre is. Aztán, ugye, hogy Jézus akarata szerint megismertesse az embereket az isteni irgalmasság kultuszának új formáival. Aztán, hogy kezdeményezzen egy világméretű mozgalmat az isteni irgalmasság tisztelőiből és apostolaiból, amely a vallásos élet megújulására vezete kultusz szellemében, vagyis az evangéliumi gyermeki bizalom Istenben és a fele barát iránti tevékeny szeretet szellemében. Faustina nővér, akit teljesen felemésztett a tuberkulózis, és kimerítettek a szenvedések, melyeket áldozatként vállalt a bűnösökért, a szentség hírében halt meg Krakkóban, 1938. október 5-én, alig 33 évesen.
Miután áttekintettük Faustina nővér rövid életrajzát, és az Isten irgalmasság üzenetének lényegét, Faustina nővér küldetésének pontjait, most leginkább az érdekelne engem, hogy mit jelent számotokra az Isten irgalmasság üzenete személyesen. Ha megfogott benne valami, mi fogott meg benne? Végzitek-e, és miért érzitek fontosnak ezt a mai világban?
Általában a mai világban nem hallunk sokat az irgalmasságról, illetve a szeretetről, bár úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az irgalomra, és legfőképpen az Isten irgalomra, amit elnyerhetünk a bűnbocsánat szentségén keresztül is, de ugyanígy megtapasztaltjuk az imádságban, mint hogyha végeznénk a rózsafüzért. De számomra a legfontosabb az, hogy mindig tudom, hogy akármennyire bűnös vagyok, Isten mindig meg fog bocsátani. És ez a feltétlen szeretet a forrása mindennek.
Én végzem ezt az imádságot, van, hogy napjában többször is, de legalább egyszer, és olyankor szeretem, ugye az isteni irgalmasság órája ez délután 3 óra, az az óra, amikor Jézus meghalt a kereszten 2000 évvel ezelőtt, tehát általában szeretem erre az órára időzíteni, és hát, hogy miért szeretem, mi fogott meg benne. Hát elsősorban az, hogy ez egy ilyen tipikusan jézusias vonás, hogy pont amikor az emberiség a legmélyebbre süllyed, amikor a legbűnösebb, legmegsebzettebb, és leginkább rászorulna az isteni büntetésre, most nézhetjük az emberiség kollektív bűneit is, de akár személyes bűnökben is, pont ekkor nem büntető istenként, nem bíróként akar lesújtani, hanem pont ilyenkor, amikor a legnagyobb szükségünk van az irgalomra és a gyógyításra, ekkor ad a kezünkbe egy ilyen lehetőséget. Ugye van is egy ilyen mondás, hogy akkor szeress a legjobban, amikor a legkevésbé érdemlem meg, mert akkor van rá a legnagyobb szükségem. Hát Jézus ebben tipikusan így tesz velünk, és hát a másik, hogy nagyon nagy ígéreteket tesz hozzá. Ugye tudjuk, hogy amit Isten megígér, azt meg is tudja tartani. Márpedig, hogyha ezzel az imádsággal nagyon sok embernek tehetünk jót, nagyon sok emberért felajánlhatjuk, márpedig ennek az értéke is hatalmas, akkor azt mondom, hogy miért ne. Sokan mondják, hogy hát jaj, én ilyen meg olyan kicsi vagyok, nem tudok a világban lévő nehézségekkel semmit se csinálni, nem tudom jobbá tenni ezt a helyet. Pedig, de igen, a világ sötét hely, mert az emberiség ilyennek építette, de hogy nem tehetünk semmit, ezzel szemben az önámítás, mert tehetünk. Ez az imádság képes rá. És akár személyes tapasztalatom is van ilyen téren, hogy igen, működik. Nagyon keményen működik a kegyelem ebben az imádságban, szóval csak ajánlani tudom mindenkinek. Mert már rámerném mondani, hogy minden jó érzésű embernek, aki Ben benne van alapból az, hogy segíteni szeretne másokon, kötelessége lenne ezt az imát mondani és felajánlani minimum a világegyházért, de leginkább a környezetében lévő emberekért, jó és rossz akaróikért is.
Adásunk végén, amelyet az Isten irgalmasság kultuszának szenteltünk, mi mással búcsúzhatnánk imádság gyanánt, mint az Isten irgalmasság rózsafüzérének egy tizedével. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum amen.
Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!